Valóságos jelenlét. Az olaszok magyar szentje, Kapisztrán János. Első rész. A műsort készítette Kásler Miklós, onkológus professzor.
Kapisztránói Szent János Dél-Itáliában, Nápolyi királyságban született, Capestrano faluban. Édesapja valószínűleg a Anjou-házon belüli trónharcok egyik zsoldos kapitánya volt, csak Tedeszkinek, németnek nevezték, aki azonban egy kisebb várat kapott szolgálataiért, és fiának nagyon jó nevelést tudott biztosítani. Perugiában járt egyetemre, jogot tanult, de a jog mellett elmélyült a teológiai ismeretekben is. Jogtudósként a perugiai egyetemen tanszékvezető egyetemi tanár lett, hogy mai kifejezéssel éljek, majd Perugia kormányzója lett. Az egyik helyi csetepaté során fogságba esett, és a fogságban, a Riminiek fogságában mélyen elgondolkodott a föld és a spirituális világ viszonyán, és úgy döntött, hogy pap lesz. Belépett a domokos rendbe, és Siena-i Szent Bernardin tanítványa lett. Szent Bernardin népszerűsítésében, érdemeinek a hangsúlyozásában Kapisztránói Szent Jánosnak a későbbiekben rendkívül nagy szerepe lett. Tehetségére a renden belül nagyon gyorsan felfigyeltek, de felfigyelt Nápolyi László, Anjou Nápolyi László király is, aki diplomataként nagyon sokszor igénybe vette a szolgálatait, képviselte a királyságot Ferrarában, Velencében, Szicíliában, de nagyon gyakran a francia király udvarában is. A pápák is igénybe vették diplomáciai szolgálatait, elsősorban 4. Jenő és 5. Miklós. Ő a domokos renden belül a merevebb, a szigorúbb regula híve volt. Ennek az eredménye lett az, hogy inkvizitori megbízatást kapott először Itáliában, majd a későbbiek során, ez már a 1400-as évek 10-20-as évei, Itálián kívül is elsősorban Lengyelországban, Csehországban, Moldvában, majd később Magyarországon is. Az ő inkvizitori tevékenységére az volt a jellemző, hogy az eretnek gyanús embereket szép szóval, tanításokkal igyekezett visszatéríteni az egyház kebelébe, és csak a legvégső esetben, a visszaesés esetében adta át az eretneket a világi hatóságoknak, akik a világi törvények szerint jártak el velük szemben. Világtörténelmi fordulat volt 1453, amikor Konstantinápolyt magára hagyta a keresztény világ, és segítség nélkül a törökök második Mehmet elfoglalta Bizáncot. Megszűnt a kereszténység egyik rendkívül jelentős bástyája keleten, és ettől kezdve az oszmán előre törés, az okkupáció, a moszlim hit terjesztése keleti védőbástyája Magyarország lett. Hunyadi János az 1420-as évek végétől már Magyarországon teljesített katonai szolgálatokat, és nagyon rövid idő alatt rendkívüli hírnévre tett szert, rettegték a törökök, tehát ha Hunyadi neve elhangzott, akkor a törökök már nagy erőket mozgósítottak, vagy próbálták elkerülni a vele való ütközetet. Konstantinápa jeleste után pápai megbízással Kapisztránói Szent János harmadik Kalixtusz pápa kérésére Először a Német-Római Birodalom területén ide tartozott Csehország is, majd közeledve a Nándorfehérvári ütközethez, Magyarország területén is keresztesek tobozásába kezdett. Ő latinul tartotta a beszédeit mindenütt rendkívül nagy hallgatóság előtt, rendkívüli meggyőző erővel, mélyen hívő emberként. Érdekességként említem meg, hogy amikor a domokosok perjegyével hitvitája támadt, Kapisztránói János azt javasolta, hogy mind a ketten menjenek mágiára, legyen Isten ítélet, és amelyikük túléli, ő neki van igaza. A pápa akadályozta meg ezt az Isten ítéletet, talán pontosan tudva azt, hogy Kapisztránói Szent Jánosnak más halált szánt és más feladatokat szánt a jó Isten.
Valóságos jelenlét. Az olaszok magyar szentje Kapisztrán János. A műsort készítette Kásler Miklós onkológus professzor. Az első részt hallották. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit. Valóságos jelenlét. Az olaszok magyar szentje Kapisztrán János. Második rész. A műsort készítette Kásler Miklós onkológus professzor.
Kapisztránói rendkívüli lelkesedéssel toborozta a keresztényeket, és nagyon jelentős sereget, keresztes sereget sikerült összegyűjteni, egyszerű embereket, parasztokat, kézműveseket, akik semmiféle katonai kiképzésben nem részesültek. A Duna jobb partján vonult egészen a Száváig, a kereszteseivel, majd amikor Hunyadi a Szilágyi Mihály által védett, és a Száván is, és a Dunán is létrehozott török hajó zárat feltörte, főleg a szerb sajkások segítségével, kapisztránói Szent János Hunyadival együtt néhány száz, egy-két ezer keresztessel és Hunyadi seregeivel Nándorfehérvár várába tudott bejutni. A török sereg rendkívüli erőfölénybe volt, emberi és materiális hadianyagban és utánpótlásban is rendkívüli fölénybe volt, és napokon belül lehetett várni, hogy a törökök a teljesen rommá lőtt Nándorfehérvárt elfoglalják. Mikor döntő támadásra álltak fel a török seregek, és ugye úgy kell elképzelni, hogy a Duna a T-betűnek az egyik szára, a Száva pedig a T-betűnek a másik szára, és a Nándorfehérvári vár az egyik negyed csúcsán a Duna és a Száva között van, akkor kapisztránói Szent János egyetlen egy keresztel fasaruban néhány tíz, aztán száz, aztán ezer keresztessel elkezdett rohanni a török elit alakulatok felé. Ugyanebben a pillanatban a Száva északi partján, tehát a magyar oldalon állomásozó keresztesek átkeltek a folyón, és ők is elkezdtek rohanni a törökök felé, akik teljes döbbenettel figyelték azt, hogy gyakorlatilag fegyverek nélküli emberek tízezrei rohamozzák meg őket, és mint amikor valaki színházban van, elkezdtek nézelődni, és elindultak a keresztesek irányába, nem is azért, hogy legyilkolják őket, nyilván ez következett volna, hanem egyszerűen meg akarták nézni, mert tudták, hogy ilyet az életben még egyszer nem látnak. Na ez volt az a pillanat, amikor Hunyadi felismerte, és ez csak a legnagyobb hadvezérek jellemzője, felismerte a pillanatot, és a kimerült, de rendkívül lelkes páncélosaival kirohant a várból, ha még várnak lehet a romhalmaszt nevezni, szétverte a török ágyukat védő segédcsapatokat, a török ágyukat a törökök ellen fordította, és az ágyutűz és a keresztény seregek rohama következtében a törökök totális vereséget szenvedtek. A szultán megsebesült, egészen Nísig, majd Szófiáig menekítették szinte, önkívületi állapotban, búskomortságba esve, napokig nem evett és nem találkozott senkivel. Majd amikor meghozták neki a hírt Szófiába, hogy Hunyadi János egy-két hét múlva Pestisben meghalt, hosszasan gondolkodott, és csak annyit mondott, hogy a világ legnagyobb hadvezére halt meg. Kapisztránói Szent János és Hunyadi János viszonya nem volt tökéletes, mert kapisztránói úgy gondolta, hogy a hit pótolja a katonai ismereteket, és Hunyadit megpróbálta hadvezéri minőségében is felülbírálni, azonban ezek az ellentétek jelentéktelenek voltak ahhoz a hitbeli egységhez képest, amit közösen gyakoroltak. Hunyadi kapisztránói Szent János karjai között halt meg, és nagyon könnyen lehetséges, hogy személyesen Hunyadi Jánostól kapta el a betegséget kapisztránói Szent János, akit Újlakra szállítottak, Újlaki Miklós nagyon jelentős azóta megsemmisült várába, és fura módon előkerült V. László, magyar király és cseh király, aki nem sietett Nándorfehérvár felmentésére, de amikor már a háború eldőlt, akkor megjelent Nándorfehérvára, hogy Hunyadi János örökösétől, Hunyadi Lászlótól a várat elvegye. Ő még látta kapisztránói Szent János élve, akitől áldást kapott, de ötödik László nem tudta azt a szellemiséget, azt a hitet továbbvinni, mint amit Kapisztránói Szent János és Hunyadi János képviselt. Kapisztránói Szent János Újlaki Miklós várában néhány héttel a nándorfehérvári győzelem után 1456. október 23-án 70 évesen halt meg.
Valóságos jelenlét. Az olaszok magyar szentje Kapisztrán János. A műsort készítette Kásler Miklós onkológus professzor. A második részt hallották. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.